Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Németh Zoltán, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. November végétől 10,6%-kal nő a londoniak gáz- és villanyrezsi költsége. Egy átlag londoni lakás vagy családi ház fűtése és világítása évi 1500 fontba, forintra átszámítva 475 ezer forintba fog kerülni. Sárközi Mátyás tudósít a brit fővárosból.
A gáz és villanyárak Angliában regionálisan különbözőek, ha nem is nagyon sokkal, a szolgáltatótól függően. A sokkoló arányú tarifanövelés elsősorban London több mint 8 millió lakosát sújtja, akik között sok a szerény jövedelmű vagy éppenséggel szegénységben élő és a nyugdíjas. Van, akinél felmerül az enni vagy fűteni alapkérdése, és ha ismét kemény a tél, várható, hogy lesz olyan idős ember, akit fűtetlen otthonában kihűlve találnak. David Cameron miniszterelnök is rossz hírnek találja a British Gas cég profit éhségét, és azt ajánlja a lakosságnak, hogy váltson szolgáltatót. Ez egyrészt nem olyan egyszerű, mint ahogyan hangzik, másrészt várható, hogy a többi szolgáltató is követni fogja a British Gas rossz példáját. Az ellenzéki Labour pártot vezető Ed Miliband tekintettel a közelgő választásokra sietett megígérni, hogy ha a kormányra jut, befagyasztja a gáz- és villanyárakat. A British Gas lépése azért is sokkoló, mert előzőleg azt közölte, hogy a tavalyi kemény tél során szerzett extra jövedelmét árrögzítésre használja fel. Nem így történt, annak ellenére, hogy az idei első fél évben a cég anyavállalata, a Centrica, 1 milliárd 58 millió font profitot zsebelt be, ami 9%-os növekedés. Miért nem lép fel erőteljesebben a kormány a rezsi növekedés ellen? A brit gazdaság is nyit kelet felé, a kínaiak atomerőművet építenek Angliában, és egyes stratégiai szakértők rosszallása ellenére ezt ők maguk tervezik működtetni. Állítólag ígéretet kaptak arra, hogy az energiaárakat nem csökkentik, így biztosítják, hogy az erőmű kellő jövedelmet hozzon. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Svájci szakértők radioaktív polónium nyomait fedezték fel a néhai palesztin vezér Yasser Arafat ruháján, orosz illetékesek azonban cáfolták, hogy polónium mérgezés áldozata lett volna. A svájciak jelentését egy tekintélyes brit orvosi lap is publikálta. Svetnik Endre összefoglalója.
Yasser Arafat, a palesztin felszabadítási szervezet néhai vezetője, majd a palesztin hatóság feje 2004-ben 75 éves korában halt meg Franciaországban. Az orvosok nem állapították meg a halál okát, és az özvegy kérésének eleget téve nem végeztek boncolást. Arafat maradványait tavaly exhumálták, és mintákat vettek a holttestből, hogy kiderítsék, megmérgezték-e, mégpedig hasonló módon ahhoz, ahogy Alexander Litvinenko Londonba menekült és brit állampolgárságot kapott orosz ellenzékivel végeztek 2006-ban. Arafat mintáit egymástól függetlenül egy francia, egy svájci és egy orosz csoport is vizsgálta. A tekintélyes Lancet orvosi szaklapban egy lozanni kutatóközpont 75 mintán alapuló vizsgálati eredményeit publikálták. 38 minta Arafat ruháiból, fogkeféjéből és sapkájából származott, és ezeket összehasonlították a palesztin vezér hosszú ideje nem használt és padláson tartott ruháinak mintáival. Az újabban használt ruházat több polónium 210-es izotópot tartalmazott, mint a másik mintacsoport. Számítógépes modellek arra utalnak, hogy Arafat 2004-ben halálos dózist kaphatott. Ugyanakkor a kutatók elismerték, hogy a palesztin vezetőnek nem hullott ki a haja, és csontvelője sem károsodott, ami pedig tipikus velejárója a sugárfertőzésnek. Sajnos nem hajtottak végre halott kémi vizsgálatot, pedig az sokat segíthetett volna a halál pontos okának megállapításában, jegyzik meg a svájci jelentés szerzői. A svájci egyetem szerint mindössze a 2012-es anyag tudományos változatát adták ki, és nem állítják egyértelműen, hogy Yasser Arafatot polóniummal megölték volna. Közben a mintákat szintén vizsgáló orosz orvostani szakértői ügynökség vezetője azt mondta, hogy nem találták radioaktív polónium nyomait. Egy kormányügynökség később tagadta, hogy hivatalos közleményt adtak volna ki. A palesztinok azt gyanítják, hogy Arafatot az őt terroristának tartó izraeliek mérgezhették meg, de a vizsgálati eredmények nem igazolták egyértelműen a mérgezés tényét. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A cseh határhoz közeleső csendes német falucska Filzek melletti amerikai támaszpontra drónok érkeztek. A pilóta nélküli repülők aggodalmat váltottak ki a környék lakóiból. Vince András jelenti Németországból.
Az Európában állomásozó amerikai fegyveres erők a cseh határ melletti Grafenwöhr támaszpontot házi használatban korona ékszerként emlegetik. Az elmúlt években sok amerikai bázis esett a washingtoni politika nagyszabású takarékossága áldozatául, de ez mintha nem érintette volna Grafenwöhrt, ahol jelenleg is több mint 40 ezer amerikai állomásozik. Így nem véletlen, hogy azok a drónok is itt találtak otthonra, amelyek európai területek fölött fognak felderítő feladatokat ellátni. Az első drónok tegnap tettek néhány kört a térség felett, majd leszállások után mindenki számára megtekinthetők voltak a támaszpont kifutópályáján. Az érdeklődés igencsak nagy volt, noha a legtöbb civil látogató számára egyszerű vitorlázó repülőgép benyomását keltették. Mégis a tény, hogy Grafenwöhrből a közeljövőben rendszeresen fognak drónok felszállni, komoly nyugtalanságot keltett a támaszponthoz közeleső német település Witzek lakosságában. Az amerikaiak német nyelvű tájékoztatójából ugyan az derül ki, hogy ezek a pilóta nélküli repülők kizárólag békés célokat szolgálnak, sokan attól tartanak, hogy aprólékos felvételeket is készítenek azokról a területekről, amelyek fölött elszállnak, de azt sem tartják kizártnak, hogy terroristák figyelmét is magukra vonják, és ezáltal Grafenwöhr térsége is komoly veszélybe kerül. Vince Andrást hallották Németországból.
Londonban olyan pop és rockzene stúdió nyílik, amelynek a színpadán együtt lehet zenélni például Freddie Mercuryval vagy a Beatles fiúkkal. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
Az észak-londoni nagy hippi piac a Camden városrészben található Stables épületei közé illeszkedik majd, a hírességek zenepalotája, ahol a hangszeren játszó vagy jó hangú vendég kiállhat Jimi Hendrix, a Beatles vagy Freddie Mercury életnagyságban odavetített négydimenziós, teljesen életszerű mozgóképe mellé, és együtt zenélhet vele, majd erről DVD felvételt vihet haza. Az engedélyekért most kilincselő angol vállalkozó Lee Bennett Amerikából hozta az alapötletet, ugyanis a kaliforniai Coachella Pop Fesztiválon tavaly egy 1966-ban meghalt rap sztárt léptettek fel, nagy felbontású hologram videó segítségével odavetítve egy régi felvételen zenélő alakját olyan rappesek mellé, mint Snoop Dogg vagy Eminem. Az illúzió tökéletes volt. A megjelenítés optikai részéhez 100 éves bűvésztrükköt alkalmaznak, tükrök és üveglapok felhasználásával varázsolják a színpadra a hologram mozgóképet. Londonban az említett sztárok mellett a Nirvana és Morrissey is vetíthető lesz. Aki befizet, nem csak jam session-t tarthat velük, de úgy érezheti magát, mintha egy időgép a múltba repítette volna vissza. Jimi Hendrixnek egyenesen a Woodstock fesztiválon készült felvételébe lehet majd partnerként belépni. A vállalkozás sikeresnek ígérkezik, csak az a baj, hogy a megvalósítására adminisztrációs, szerzői jogi és technikai okokból még másfél évet várni kell. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Elsőként mászta meg egyedül a 8000 méteres Annapurna déli falát a svájci Ulisztek. Klein Dávid hegymászó szerint ez fantasztikus teljesítmény. Vindi Judit kérdezte Klein Dávidot.
Bár az Annapurna nem számít magas 8000-esnek, ettől függetlenül pont a lavina veszélyessége miatt egy eléggé nehéz, eléggé veszélyes hegyről van szó. Ezt mászták meg annak idején először, 1950-ben hegymászók, de azóta is nagyon-nagyon sok áldozatot szedett. Az, hogy Uli egyedül mászta meg, az fantasztikus teljesítmény, tiszta megmászásról van szó, tehát nem használt oxigént, nem használt magasi teherhordókat, nem használt rögzített köteleket. Az, hogy egy lendülettel haladt alpinstílusban, tehát nem táborláncra támaszkodott, hanem hegyaljából folyamatos mozgással ért el a csúcsot, az is fantasztikus. És maga az oldal, ez a déli fal, amit ő mászott, ez is egy nagyon nívós, egy mászó teljesítmény.
De hogyan lehet erre képes valaki, hogy kapásból fölmenjen 8000-re, hiszen az akklimatizáció nagyon fontos?
Ez nem azt jelenti, hogy meg kellett Svájcból, és neki indult, hanem előtte tett akklimatizációs túrákat egy túratársal, de miután ezzel végzett, utána egy lendülettel ment föl a hegyen, és nem voltak táborai, nem volt táborlánca. Ulinak ez egy védjegye, hogy nagyon gyors, agresszív mászásokat hajt végre. Van néhány hegymászó, aki hasonló teljesítményeket produkál. Én annak idején másztam például Jobb-Jobb Bennel, aki hasonló stílusban mászta meg a csójút, ami nehézségre nem olyan nehéz, mint az annak volt, hogy magasabb. És vannak hasonló jellegű kezdeményezések, tehát azért az erős sarkítás lenne csak ő képesel. De az biztos, hogy ez jelen pillanatban a himalájai hegymászás legelittebb stílusa. Tehát egyesíti az alpinmászás legjavát, az expedíciós hegymászás legjavát és a szólómászás legjavát.
Klein Dávid hegymászót hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!